A veszélyhelyzetben bevezetett kormányrendelet szabályait kell alkalmazni a munkatörvénykönyve helyett távmunka esetén. Megállapodás hiányában az eredeti munkaszerződésben meghatározott munkaidő érvényes a munkavégzés helyétől függetlenül. Hibrid munkavégzés során azonban nem szabad megfeledkezni a munkaszerződés módosításáról sem, figyelmeztet az ACT Bán és Karika ügyvédi társulás szakértője. Rozgonyi Ádám kérdezte Brózman Attilát.
Ilyen szabályok mérvadóak most a távmunkavégzésre. Változott-e mindez az elmúlt időszakban?
A távmunkavégzésre vonatkozó szabályok változtak. Július 3-án lépett hatályba egy kormányrendelet, ami kimondta, hogy a munkatörvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó szabályai helyett a kormányrendelet szerinti szabályokat kell alkalmazni. Ennek célja igazából az volt, hogy sokkal rugalmasabbá tegyék a távmunkavégzés keretében való foglalkoztatást, és gyakorlatilag ennek lett az az eredménye, hogy jelenleg az úgynevezett home office is távmunkának minősül. Hogy könnyebb legyen érteni ugye a kettő közötti különbséget, a home office, azaz a otthonról történő munkavégzés, az azt jelentette egészen addig, amíg ez a rendelet hatályban nem lépett, hogy gyakorlatilag a hagyományos munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló számára tette azt lehetővé a munkáltató, hogy ideiglenes kivételes jelleggel engedélyezte a számára, hogy a munkavégzési helyétől, ami ugye jellemzően a munkáltatónak a telephelye volt, a munkavállaló lakóhelyén történjen a munkavállaló munkavégzése, de hangsúlyozom, ez ideiglenes jelleggel és kivételesen történhetett így. A távmunkavégzés alatt július-júliusig azt kellett érteni, amikor teljes egészében kizárólag a munkahelyén kívül végezte a munkát a munkavállaló, és ezt puhították fel oly módon, hogy most már a hagyományos értelemben vett otthoni munkavégzés is távmunkaként kezelhető. Tehát ez a kettő közötti alapvetés. Ennek alapján most távmunka alatt azt kell érteni, amikor a munkáltató, illetve a munkavállaló abba állapodik meg, hogy a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi a munkáját.
Ezekkel a kérdésekkel ugye rendszerint foglalkoztunk az Inforádióban. De most attól például, hogy a kormány most ugye, ha jól tudom, nem kimondottan javasolja a home office alkalmazását. Attól a munkáltató az dönthet úgy, hogy a munkáltatók munkavégzésének nagy részét így módon távmunka formában rendeli el. Tehát ez szabad munkáltatói döntés?
Értem a kérdését. Nem szabad munkáltatói döntés. Ez most jelenleg úgy néz ki ebbe, és hangsúlyozom mindig a jelenleget, mert ezek átmeneti szabályok egyelőre. A veszélyhelyzet idejére alatt lehet így rendelkezni, vagy megállapodnak a felek a távmunkavégzésben, tehát a felek alatt nyilván a munkáltató és a munkavállaló értendő. Ha ilyen megállapodás nem jön közöttük létre, akkor a munkáltatónak van ugyan joga arra, hogy átmenetileg a munkaszerződéstől eltérően foglalkoztassa a munkavállalót, tehát azt mondja neki, hogy home office-ban dolgozzál otthon, de erre csak korlátozott mértékben, naptári évenként 44 munkanapra van lehetősége, hogy ezt egy oldalon elrendelje ezt a home office-t, ami tekintettel úgy, hogy az év vége felé közeledünk, ezt félhetőleg már régen kimerítették, hogyha mondjuk a harmadik járvány idején ezt alkalmazták, ezt a lehetőséget. Tehát egy oldalon nem lehet elrendelni, csak korlátozott mértékben, tehát az igazából nem jelent megoldást, egyébként pedig a home office-ról, azaz, ami alatt most a távmunka is, ugye a home office is távmunkának minősül, tehát abba a feleknek meg kell állapodni, ehhez kifejezetten munkaszerződést kell módosítani, tehát a munkaszerződés módosításával kell ebbe megállapodni.
Ha nincs szerződés az otthoni munkavégzésről, akkor jogilag azt mondjuk a törvény előtt nem is lehet bizonyítani, hogyha erről nincs papír? Mert én úgy értem, hogy ha nincs szerződés papír alapon, akkor hogyha mondjuk történik valami a munkavállalóval az otthoni munkavégzése alatt, ne adj Isten baleset éri, akkor hogyan igazolja, hogy otthoni munkavégzés keretében szenvedett balesetet?
Hogyha a munkai baleset történik, ugye annak megvan az eljárási szabálya, hogy kell róla munkavédelmi jegyzőkönyvet, munkai baleseti jegyzőkönyvet felvenni, ez nem kötődik ehhez a kérdéshez.
Az előbbihez visszatérünk, tehát éppen van szerződés, vagy nincs, melyik a kívánatosabb?
Hát jogilag az a korrekt helyzet, hogyha munkaszerződéssel szabályozzák a távmunkavégzés lehetőségét, ez annál is inkább célszerű egyébként, mert a hatályban lévő átmenetileg alkalmazandó kormányrendelet alapvetően a felek megállapodására bízza, hogy azokat a kérdéseket, amiket egyébként nagyon is célszerű szabályozni, így például, hogy a munkáltatónak milyen utasítási joga van a munkavállaló tekintetében, hogyan gyakorolja a munkáltató a munkavállaló fölött az ellenőrzési jogát, mennyi napot, hány napot dolgozik bent a munkahelyen, hány napot dolgozik otthon. Ezeket nagyon is célszerű beszabályozni a munkaszerződés módosítás keretében. Ellenkező esetben egy nagyon szűk körű szabályozást tartalmaz csak a kormányrendelet, ami igazából nem lesz arra alkalmas és elegendő, hogy a felek jogviszonyát meghatározza pontosan.
Visszatérve munkahelyi balesetekre, ez a kérdéskör ez jobban szabályozott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt?
Ebben a részében nem történt változás, a kormányrendelet sem tartalmaz erre vonatkozó előírást, ott ugyanazok a szabályok érvényesek, ami korábban is.
Az oltás kérdése az ugye folyamatosan napirenden van, a munkáltató dönthet úgy, hogy ezt megköveteli a munkavállalójától. De hogyha a munkavállaló azt mondja, hogy mégsem veszi fel, akkor ez lehet ok a felbocsátásra?
Megjelent október végén a munkahelyi koronavírus elleni védelméről szóló kormányrendelet. Ez alapján a munkáltatónak arra van lehetősége, hogy munkavégzési feltételként előírja a védőoltást azonnak a munkavállalóknak a számára, akiknek az egészsége biztosítása érdekében ez szükséges. Egy elég tág szabályt alkalmaz a jogszabály, azt mondja, hogy ezt akkor rendelheti el a munkáltató, hogyha a munkavállaló egészség megóvása érdekében a munka és a munkakör sajátosságaira figyelemmel erre szükség van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden egyes munkavállaló tekintetében külön-külön kell mérlegelnie a munkáltatónak, hogy ez a helyzet fennállhat-e az esetében. Ha arra jut a mérlegelés eredményeképpen, hogy fennáll, akkor megteheti, hogy hoz egy ilyen munkáltatói intézkedést, aminek keretében nem kötelezi a munkavállalót, mert ugye arra nincs lehetőség, hogy kötelezze az oltás felvételére, hanem a munkavégzés feltételeként írja elő, és erre a jogszabályban benne van, hogy milyen határidővel szab lehetőséget, hogy megtegye a munkavállaló. Ha az előírt jogszabály szerinti határidőben ezt nem teszi meg a munkavállaló, akkor jön az, hogy egy egyéves fizetés nélküli szabadságra kell küldenie, és hogyha ez alatt az egy év alatt sem pótolja az elmulasztott védőoltást, akkor lehet az egy év után azonnali hatállyal megszüntetni a munkaviszonyát.
Hány védőoltásról szólhat ez a megállapodás, vagy igazából követelmény
munkáltató
a munkáltató?
Intézkedés.
Egy, kettő vagy három vakcina felvételéről?
Jelen pillanatban a hatályos szabályok szerint még a harmadik vakcinát, a harmadik oltást azt még nincs benne a jogszabályban.
De igazából bekerülhet, tehát ez módosulhat.
Módosulhat természetesen.
Értem, van-e még esetleg olyan a szabályozásban, ami mondjuk változott az elmúlt időszakban, és mondjuk sokakat érinthet? Van-e olyan, lát-e olyan rendelkezést, amiről nem beszéltünk?
Hát
is?
Két olyan kérdéskör van, ami izgalmas. Az egyik a munkáltatónak az ellenőrzési joga, hogy hogyan tudja az otthoni munkát végző munkavállalóját ellenőrizni.
A igen, másik... hogy ez lehet ugye rajtaütésszerű, vagy pedig ugye előre bejelentett, ez a fő kérdés talán, és azt hiszem, hogy az utóbbi a szabályos.
A hangsúlyosabb kérdés, gondolom, hogy így kérdezte. A kormányrendelet azt mondja, hogy alapvetően az ellenőrzés feltételeiben a feleknek kell megállapodni. Ha ezt nem tették meg, akkor számítástechnikai eszközzel tudja ellenőrizni a munkáltató, ennek most is megvan a lehetősége. Ez alatt azt kell érteni, hogy munkáltatónak meg kell határozni azt a számítástechnikai eszközt, tehát ki kell választani, és meg kell határozni az ellenőrzés terjedelmét. Erről tájékoztatnia kell a munkavállalót. Nyilván ezt a jogát csak a rendeltetésszerű joggyakorlás keretében gyakorolhatja, tehát indokolatlanul nem zaklathatja a munkavállalóját. Nagyon fontos, hogy az adatvédelmi szabályokat is be kell tartania a munkáltatónak a számítástechnikai ellenőrzés során. Csak a feltétlenül szükséges ellenőrzést végezheti el, nem jelenthet aránytalan beavatkozást a munkavállaló magánszférájába, és arra is oda kell figyelnie, hogy érdekmérlegelési tesztet kell végezni a munkáltatónak, hiszen munkáltató jogos érdek alapján fogja kezelni azokat az információkat, amiket így megszerzett. Ez ugye a számítástechnikai ellenőrzés. Emellett a munkáltatónak lehetősége van arra is, hogy a munkavállalót a távmunkavégzés helyén személyesen ellenőrizze. Erre annyit mond a jogszabály, hogy nem jelenthet a munkavállaló és a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személyek számára aránytalan terhet. Tehát egy ilyen mérlegelési lehetőség van, ezt kell minden esetben megnézni, hogy ezen ne terjedjen túl a munkáltatónak a tevékenysége az ellenőrzés keretében.
Említett még egy fontos területet emellett.
Igen, a másik fontos terület az alapvetően a munkavédelmi szabályoknak az alkalmazása. Ez Azért nagyon hangsúlyos, mert az eddigiekhez képest ugye a klasszikus távmunka alatt, ami korábban volt hatályos szabályozást, azt kellett érteni, amikor számítástechnikai eszközzel végezte a munkavállaló a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen a munkáját, és az eredményét is elektronikusan továbbította a munkáltató részére. Most a hatályos és átmeneti szabályok szerint erre nem csak számítástechnikai eszközökkel való munkavégzés esetén lehet távmunkáról beszélni, hanem egyéb, tehát nem számítástechnikai eszközzel dolgozó munkavállalóknál is, tehát aki például otthon végez el valamilyen egyéb jellegű munkát. Ebbe az esetben, hogyha nem számítástechnikai eszközzel dolgozik a munkavállaló, akkor az ő esetükben meg kell állapodni a távmunkavégzés helyéről. Azoknál, akik számítástechnikai eszközzel dolgoznak, ott nem kell ilyen megállapodást tenni, tehát ő akár nyugodtan megteheti, hogy mondjuk a nyaralóból vagy valonnan máshonnan fog dolgozni, vagy akár egy parkból. A számítástechnikai dolgozóknál tehát meg kell állapodni a nem számítástechnikai eszközzel dolgozó munkavállalóknál, tehát meg kell állapodni a távmunkavégzés helyében, és a munkáltatónak előzetesen munkavédelmi szempontból fel kell mérnie, hogy alkalmas-e, megfelelőek-e a munkakörülmények. Ehhez nyilván egy helyszíni kockázatértékelést kell elvégeznie, és arra is jogosult, hogy utána ellenőrizze, hogy ezek a feltételek továbbra is teljesülnek-e. Ha nem ez a helyzet van, hanem számítástechnikai eszközzel dolgozik a munkavállaló, akkor ez lényegesen egyszerűbb a helyzet, akkor a munkáltatónak a munkavédelmi feltételek megteremtéséhez annyit kell tenni, hogy egy tájékoztatást kell adni a biztonságos munkavégzés kialakításához, mondjuk például, hogy otthon hogy alakítsa ezt ki a munkavállaló, és viszont innentől kezdve a tájékoztatás alapján a munkavállaló feladata, hogy ezt megfelelően kialakítsa és fenntartsa. Még arról is érdemes talán beszélni, hogy a munkavállaló számára a munkáltató lehetővé teheti, hogy a saját eszközeit használja. Ezt is ilyenkor a megállapodásban kell rögzíteni, de ebben az esetben, hogyha ilyen saját eszközt használ a munkavállaló, akkor a munkáltatónak a munkavégzés előtt szintén egy kockázatértékelés keretében meg kell arról győződnie, hogy a munkavállaló a saját eszközeivel biztonságosan fogja tudni végezni a munkáját. Itt még egyébként az is érdekes kérdésként felmerülhet, hogy ilyenkor, hogyha saját eszközzel végzi a munkavállaló a munkáját otthonról, akkor a kormányrendelet szerint jogosult arra a munkáltató, hogy költség általány fizessen a részére elszámolás nélkül. Ennek meg van határozva a mértéke, ez jelenleg a minimálbérnek a 10%-a, tehát 16.740 forint, ami havonta ilyen címen adható a munkavállalónak.
Brozman Attilát, az ENKT Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Magyarországon csaknem 10%-kal több végintézkedést tettek közjegyző előtt idén november közepéig, mint tavaly egész évben. Ugyanakkor a lakosság többsége még mindig nem rendelkezik vagyonáról halála esetére. A Magyarországos Közjegyzői Kamara nemrég készített felméréséből az is kiderül, hogy több tévhit él a magyarok körében a végrendelkezéssel kapcsolatban. Mindezekről Rozgonyi Ádám beszélgetett Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével.
Köthető ez a növekedés-emelkedés a végrendeleteknél a világjárványhoz?
Hát kizárni nem lehet. Én két tényezőt vennék figyelembe. Az egyik, a közvetlen tényező, az kétségkívül lehetséges, hogy a világjárvány, hiszen nem arról van szó, hogy néhány hónap után megszabadultunk ettől a nyomasztó, sokaknak a halálát okozó kortól, hanem újabb és újabb változatok jönnek elő, amik mindig felvetik azt a kérdést, hogy én a potenciális végrendelkező túléleme ezt a támadást a szervezetem ellen. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy az elmúlt 30 évben Magyarországon kialakult egy középosztálybeli vagyon, ami azt jelenti, hogy a 1990-es évek elejének a bérlakása egy darab trabant OTP számlán túl már a röklakások vannak, nyaralók vannak, személygépkocsik vannak, megtakarítások vannak értékpapírban és pénzben, üzletrészek kerülnek a hagyatékba, tehát egy sokkal bonyolultabb vagyoni struktúra áll rendelkezésünkre. És ez a felelős gondolkodás része, hogy valaki végrendelkezik, hogyha van vagyona. Különösen indokolt ez a végrendelkezés akkor, hogyha a családi élete az nem nagykönyvszerű volt, tehát akár többször házasodott, emiatt különböző kapcsolatokból vannak gyerekei, azért, hogy ezek a gyerekek jó viszonyba tudjanak maradni egymással a illető halála után is ne vesszenek össze a hagyatékon, célszerű még az embernek az életében rendezni a vagyoni viszonyait a halála utáni időszakra vonatkozó.
És hát talán ez a legnehezebb lépés, mert a végrendelettel kapcsolatban hát leginkább negatív gondolattársításokkal él a átlagember, hogy nehogy erre sor kerüljön, vagy ez szükséges legyen. Halogatják, és nem veszik komolyan a jelentőségét. Azért ez nagyon nehéz így ebből a szempontból tudatosítani. Bizony erre szükség lehet. Előbb-utóbb sajnos.
Én erre csak azt tudom mondani, hogy aki nem végrendelkezik, az is meghal, de aki végrendelkezik, az attól még nem fog azonnal meghalni. A mi kultúránkban, Magyarországon mindenki, minden magyar állampolgár, aki eljut a 8. osztályig, elolvassa a kőszívű ember fiait. És a kőszívű ember fiai az úgy kezdődik, hogy az öreg Baradlai haldoklik, és úgy végrendelkezik a vagyonáról. Na most ez a mi gondolkodásunk szerint a legrosszabb módszer. Tehát ezt nem szabad halogatni, ezt tiszta fejjel kell átgondolni, és adott esetben még az örökösökkel is meg kell beszélni. A végrendelet az nem feltétlenül egy ajándék. A végrendeletben nagyon tudatosan kell átgondolni, hogy kinek mit juttatunk, és miért. És el kell kerülni azt, hogy a vagyonunk az ezer részre aprózódjon szét, mert akkor egy cég nem fog tudni működni, mert akkor egy ingatlan nem tudnak használni, és elkezd amortizálódni. És hát amit leginkább el kell kerülni, az a vita. Senki nem akarja azt, hogy az utódai évekig vitázzanak, és az ő mindennapi munkával összegyűjtött vagyona pedig elveszítse az értékét az alatt, amíg nincsen megegyezés az örökösök között. Tehát erre tudatosan rá kell szánni magát az embernek, és ez nem kell betegnek lenni, nem kell, tehát nem szükséges hozzá semmiféle baj, ez csak egy döntés kérdése és egy átgondolás kérdése. Mi jogi szakértők, közjegyzők és ügyvédek abban tudunk segíteni, hogy a jogi lehetőségeket elmondjuk, azokat a kereteket, amin belül az örökhagyó, a potenciális örökhagyó akarata érvényesülni tud majd.
Továbbra is sok a hibás végrendelet?
Hát az a baj, hogy az otthon készített, tehát a magyar végrendelkezési szabályok borzalmasan liberálisak. Ez azt jelenti, hogy nagyon könnyű végrendeletet készíteni otthon. Tehát például a holland jog az egyáltalán nem engedi meg azt, hogy otthon végrendeletet írogassunk, mindenképpen szakemberhez kell menni. Az olasz jog tiltja a szóbeli végrendeletet, de nyugat-európai jogok többsége is az analfabetizmus felszámolása miatt nagyon ritkán háború esetén katonatársak előttet végrendeletként, vagy süllyedő hajón engedi meg a hajós kapitány előtt például a francia jog, hogy valaki végrendelkezze. A magyar jog ennél sokkal liberálisabb, mert otthon is írhatunk végrendeletet, ha elejétől végéig saját kezűleg írjuk, de megírhatjuk úgy is, hogy géppel írjuk, csak akkor kell rá két tanú, de azt se akarjuk, hogy két tanú legyen, akkor egy közjegyzőnél letétbe kell helyezni. És ez viszont nem afelé viszi az embereket, hogy amiért évtizedekig dolgoztak, az arról való rendelkezésüket egy szakember segítségével készítsék el. Persze, ennek díja van, és ez nem mindig olcsó. De hát, hogyha azt mondom, hogy mondjuk 50 évig dolgoztam valamiért, akkor, és az egy komoly vagyontömeget jelent, akkor az a díj, az mindenképpen megéri, hogyha fáj valamim, akkor is elmegyek orvoshoz, és hogyha nem az STK-ba megyek, hanem egy magánrendelésre, azért is fizetek, és ott fel sem merül, hogy ez sok vagy kevés, szükségem van rá. Hát itt is a szakértelem az csak segíteni tud.
Egy végrendelet úgy módosítható, formálható, mint egy számítógépes dokumentum? Tehát, hogyha eszembe jut valami, akkor kiegészítem, módosítom, átírom?
A végrendelet egy egyoldalú akaratnyilvánítás, aminek az a lényege, hogy halálom esetére jogutódot nevezek meg. Ezen túl is tudok végrendelkezni, mert mondhatom azt is, hogy valakit csak kizárok az örökségemből, vagy ha kiskorú gyerekem van, akkor azt úgy rendelkezem, hogy ki legyen a gyámia ennek a kiskorú gyereknek a halálom után. De a végrendelet, mint minden akaratnyilvánítás, szabadon alakítható. Tehát senki sem korlátoz minket abban, hogy amíg a belátási képességünk megvan, és cselekvőképesek vagyunk, addig szabadon alakítjuk a végrendeletünket. Ezt sokszor lehet is látni, hogy idős embereknél főleg elkészítenek egy végrendeletet, akkor megsértődnek az egyik unokára, akkor azonnal módosítják ezt a végrendeletet. De ez is teljesen normális, hogyha az ember élete megváltozik, akkor annak megfelelően fogja a végakaratát is alakítani. Mert sokszor látom azt házaspároknál, hogy nagyon szeretik egymást, és nagyon szeretik a gyerekeiket, de a másikért való aggódás, hogyha én nem leszek már, akkor mondjuk az én esetemben a feleségem az elvesztésemen túl anyagilag ne kelljen nélkülöznie, ezt próbálom egy végrendelettel biztosítani, adott esetben a gyerekeim örök részének a kárára. És nem akarom a gyerekeimet kizárni, mert teljesen jó a viszonyunk, de mikor meghalok, nekik már teljes egzisztenciájuk van, a házastársam pedig egy nyugdíjas lesz, akinek sokkal nehezebb megélni.
Egyébként adott esetben vizsgálni kell, hogy a végrendelkező az a belátó képességének birtokában dönt a hagyatékáról?
Ezt akkor vizsgáljuk csak, hogyha kétség merül fel ezzel kapcsolatban. És ezért mondom azt, hogy nem érdemes arra várni, amíg az embernél egy visszafordíthatatlan egészségügyi állapotot állapítanak meg, aminek a következménye a halál, és akkor ennek tudatában végrendelkezni, mert nagyon sokszor ezeknek a betegségeknek az elviselésére, a kezelésére olyan gyógyszereket adnak, amik az idegrendszerre hatnak, és ezáltal a tudatmódosító hatásuk is lehet enyhébb vagy erősebb fokban, és ezt utólag nagyon nehéz megállapítani, hogy tiszta elmével végrendelkezette az örökhagyó, vagy pedig a beszedett gyógyszerek hatására írta le a végakaratát. A jogi szakembereknek a jelenléte, tehát akár közjegyzőről, akár ügyvédről beszélünk, annyiban mindenképpen garanciát jelent, hogy a jogi szakember az mindenképpen, tehát ő nem akar közreműködni olyan végrendeletnél, amelyik érvénytelen. És ezért mindenképpen beszélgetéssel, a végrendelkezőhöz feltett kérdésekkel meg fog győződni arról, hogy adekváltak-e a válaszai, hogy térben, időben tájékozott-e. Én például, hogyha azt látom, hogy valakiben nagyon erős indulatok vannak, ott időt szoktam hagyni arra, hogy egy picit lecsillapodjon, és ne a harag vezesse a végrendelkezésnél. De ahogy mondom, a demencia is hathat valakire úgy, hogy egyszer csak pár nem helyezik gondnokság alá, de elveszíti a gyakorlatban a cselekvőképességét. És az ilyen végrendelet az mindenképpen érvénytelen lesz.
És hogyha valaki például kettős állampolgár, vagy Magyarországon élt nagyon sokáig, de idős korára mondjuk másik országban költözik, és mondjuk ott végrendelkezik, akkor mi a helyzet? Magyarországon hogyan befogadható az ott keletkezett végrendelet?
A hatályos magyar jog szerint a keletkezés helyén és idején érvényes szabályoknak megfelelő végrendelet, az Magyarországon is érvényes lesz. Tehát, hogyha valaki mondjuk akár az Európai Unión belül, akár az Európai Unión kívül végrendelkezik, és az a helyi jognak megfelel az a végrendelet, akkor azt érvényesnek kell elfogadni, és annak hatálya lesz Magyarországon is. Azt hozzá kell tennem, hogy ennek a végrendeletnek a feltalálása az már nehezebb lehet. Hogyha külföldön közjegyző előtt végrendelkezünk, és itt most az Európai Unióról beszélek, az Európai Unión belül minden egyes államban van úgynevezett végintézkedések nyilvántartása. Ezt hol közjegyzői kamarák, hol bíróságok vezetik, de ezeknek a nyilvántartásoknak az a célja, hogy a hagyatékban eljáró szerv az megtalálja ezt a végrendeletet, és az ne vesszen el. Ugye a legrosszabb az, hogyha a fiókba rakjuk be a végrendeletet. Ezeket a nyilvántartásokat egy ARERT francia rövidítésről van szó, tehát az az európai végintézkedések, a végintézkedések nyilvántartásának egy európai összekapcsoló szervezete. Ez a szervezet kapcsolja össze, tehát hogyha valaki mondjuk meghal Németországban, és ott készített végrendeletet közjegyzőnél, és megkerült a német végrendeleti nyilvántartásba, akkor a magyar közjegyző a saját eljárásában is le tudja kérdezni a létét ennek a végrendeletnek, és ennek megfelelően tudja kikérni a végrendeletet.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 31 karácsonyi fényfüzérből csak 7 felelt meg a fogyasztóvédelmi előírásoknak. 24 ilyen dekorációs eszközt ki kellett vonni a forgalomból áramütés vagy tűzveszély miatt, derült ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelmi hatóságának szezonális vizsgálatában. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt.
Az idei évben eddig a műszaki laboratóriumunk 31 féle fényfüzért tudott megvizsgálni, és az eddigi 31 féle termékből 24 sajnos megbukott az ellenőrzések során, mert égési sérülés kockázatát hordozzák magában, és vagy áramütés veszély kockázatát. Nagyon sok fényfüzér esetében több probléma is előfordult, ezért súlyos kockázatúnak minősülnek. A leggyakoribb probléma, hogy a vezetékezés a kettős szigetelés helyett csupán alapszigetelés. Van olyan probléma, hogy a villogtató egység, vagy ugye ezt az egyenirányító egységbe beforrasztott vezetékeket nem rögzítették megfelelően. Ugye ezek mozgásba kerülnek, akkor a vezetékek sérülnek, amely szintén áramütés veszélyes. Kültéri fényfüzérnek adtak el olyan fényfüzéreket, amelyek gyakorlatilag csak beltérre használhatók, hiszen a vízbehatolása ellen nem védett eszközök.
Hogyha valaki már vett fényfüzért és használja is azt, akkor hogyan győződhet meg arról, hogy ez nem egy olyan termék, amelynél mind ezek a veszélyek fönnállnak, tehát hogy áramütést, égési sérülést, lakástüzet okoz vagy okozhat?
Érdemes megnézni egyébként, amikor vásárolunk, vagy már otthon van a fényfüzér, a dobozt, hiszen akár ugye a csomagolásról is fel lehet ismerni, hogy melyek a minőségibb termékek. Nagyon gyakran a veszélyes termékeken nem szerepel a gyártó, az importáló neve vagy márkajel, azonosítójel sem található. A típus és modellszámot is fel kell tüntetni, ezeken a termékeken jellemzően nincsen, és nincs rajta megfelelő formátumú CE jelölés, tehát külső szemlélőként, vagy akár vásárlóként már a dobozról is tudunk gyanút fogni, és hogyha valaki gyanút fog, akkor én javasolnám, hogy keresse meg a fogyasztóvédelmi hatóságot, vagy akár a honlapunkon használja a veszélyes termék bejelentő menüpontot, mert akkor ezt a terméket is a műszaki laboratóriumunk be tudja vizsgálni.
Keszthelyi Nikoletta a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
20 milliárd forintnyi lesz azoknak a közlekedési büntetéseknek az összértéke idén, amiket a védarendszer alapján szabtak ki az autósokra. A rendszer azonban nem alkalmas minden szabálysértés, például az illegális gyorsulási versenyek megfékezésére, arra folyamatos rendőri jelenlét kell. Rezsek Győző kérdezte Oberling József rendőrezredest, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét.
Elég pontos kimutatásunk van arról, hogy mik a leggyakoribb és legveszélyesebb közlekedési szabályszegések. Talán nem meglepetés, hogyha első helyen sorolom a gyorshajtást. Második helyre az elsőbségi szabályok megszegése kerül. Főleg a nagyvárosokban, illetve főútvonalakat keresztező mellékutaknál gyakori az, hogy az elsőbség meg nem adásából közlekedési balesetek történnek, és a dobogó harmadik helyére a kanyarodás irányváltoztatás szabályának a megszegése kerül. És tulajdonképpen ez a három szabályszegés típus az összes közlekedési balesetnek mintegy 75%-át adja.
A biztonsági öv használatát is tudják, vagy lehet követni a véda segítségével. Ezzel kapcsolatban gyakori, hogy bírságot kell kiszabni?
Talán az idei évre jellemző, és ez az év ilyen szempontból kilóg a korábbi évek sorából, hogy mintha csökkent volna a biztonsági öv viselési arány. Azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan ügyet kell indítanunk, amelyben nem csak a gyorshajtás miatt, vagy az áronal átlépés miatt, hanem még a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt is eljárást kell indítanunk.
Mit lehet tudni a büntetések összértékéről, hozzávetőlegesen mennyi bírságot szabtak ki a védarendszer által rögzített és indított közlekedési szabálysértések, szabályszegések miatt?
2015 óta működik a védarendszer, most már kijelenthető, hogy ezekben az években nagyságrendileg 20 milliárd forintnyi bírságösszeg kerül kiszabásra. Már az idei év előzetes adata is azt mutatják, hogy a bírság ebben az évben is a 20 milliárd forint körül összegnél fog véget érni.
Ez egy folyamatos fejlesztés a rendőrség részéről 2015 óta. Folyamatosan telepítenek újabb és újabb helyekre közúti intelligens kamerahálózatot, Védát. Hogy dől el az, hogy mikor és hova szerelnek ezekből?
Többféle szempontot kell figyelembe vennünk. Sokkal több olyan helyszín van Magyarországon, ami indokolná egy ilyen kamera helyszíni telepítését, mint amennyire lehetőségünk van. Tudni kell, hogy azért egy ilyen helyszínnek a kiépítése ez több 10 millió forintos költségbe kerül. De ez az egyszerűbb része a dolognak, mert mondjuk ezt a pénzt elő lehet teremteni. A nehezebb az, hogy egy nagyon bonyolult informatikai rendszerbe kell integrálni ezeket a mérőhelyszíneket, és ennek az informatikai rendszernek is végesek a kapacitásai, tehát végtelenül ez sem fejleszthető, illetve csak úgy lenne fejleszthető, hogyha egy sokkal komolyabb, megint csak több 10 milliárd forint értékű beruházás kerülne végrehajtásra. A kiválasztás szempontjai természetesen a közlekedés biztonsági szempontok, és itt messze menően támaszkodunk nem csak a baleseti adatainkra, a közútkezelő véleményére, hanem egy adott település önkormányzatának a véleményére is. Fontos szempontnak tartjuk, hogy olyan helyen és úgy ellenőrizzük a közlekedés rendjét, ahogy az az ott lakóknak az érdekeit szolgálja.
Többen jelezték nekünk azt, hogy például a Váci úton meg a Szentendrei úton illegális versenyek, gyorsulási versenyek vannak. Ezekre megoldás lehet, hogyha Védát telepítenének több helyen ezekre a szakaszokra?
Nem gondolom, hogy ez egy általános érvényű megoldás minden problémára. Már csak azért sem, mert ameddig vannak olyan emberek, akik hajlamosak például ilyen gyorsulási versenyeken részt venni, addig, ha az egyik utat, amit ilyen célból használnak, bekamerázzuk és folyamatos ellenőrzést alatt tartjuk, akkor át fognak települni egy másik helyszínre. Tehát valójában a problémának az igazi okát kell megszüntetni, azt a kedvet, hogy ilyen emberek legyenek, akik ebben örömüket lelik, hogy a közúton versenyeznek. El kell mondjam, hogy a budapesti rendőrök nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a jelenség minimálisra csökkenjen. Heti szinten tartanak ellenőrzéseket azokon az utakon, ahol ilyen versenyek előfordultak, és most már kijelenthető, hogy ilyenek csak szorványosan vannak, és nem igen szervezett formában, hanem inkább ilyen spontán kialakult versenyhelyzetek vannak. Figyeljük egyébként ilyen szempontból azokat a közösségi csatornákat is, ahol ezek a versenyek régebben szerveződtek, és nem látunk erre utaló jeleket.
A jelzések egyébként helytállóak, a Szentendrei és a Váci út, amit mi kaptunk a hallgatóinktól?
Olyan tekintetben igen, hogy azoknak az utaknak a kiépítettsége, a sávok száma, a hosszú egyenes szakaszok, főleg esti éjszakai órákban, amikor a fényjelző berendezések sárga villogó jelzést mutatnak, tehát csábítóak arra, hogy adott esetben ott egyesek összemérjék a tudásukat, meg az autóik tudását, de természetesen a budapesti rendőrök se buták, pontosan tudják, hogy mikor hol kell lenni ahhoz, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő, vagy csak nagyon szorványosan.
Az egy megoldás lehetne, mert említette, hogy sárgán villognak, hogyha ezeken a szakaszokon nem kapcsolnák ki a lámpákat éjszakára?
Erre a problémára lehet, hogy megoldás lenne a folyamatosan működő jelzőlámparendszer, de sok mindenki másnak okozna bosszúságot, hiszen indokolatlan az, hogy lámpától lámpáig éjszaka minimális forgalom mellett egyébként tisztességes emberek döcögjenek. Nem ez a megoldás, az a megoldás, hogy a rendőrség ezeket az utakat folyamatosan felügyelet alatt tartja, meghallgatja az állampolgároktól érkező bejelentéseket, gyorsan reagál, tehát akkor és ott, amikor baj van, nagyon rövid időn belül ott tudunk lenni és rendet teremteni.
Bejelentéseket ugye megszokott formában lehet tenni, tehát a 112-n keresztül, vagy erre van valami speciális lehetőség, hogy egyből tudjanak reagálni, hiszen egy ilyen verseny, hogyha valahol kialakul, annak a jellegzetessége az, hogy abban a pillanatban, amikor telefonálnak, ott van, de mire a rendőrök mondjuk, hogyha 10 perc múlva odaérnek, már nincsenek ott.
Hát a 112-nél jobb megoldást bármilyen probléma esetén nem tudok ajánlani, és azt tudom mondani, hogy a reagáló képességünket folyamatosan teszt alatt tartjuk, figyelemmel kísérjük, és különösen Budapesten, de egyébként ez a nagyvárosok mindegyikére jellemző, 1-2 perces reakcióidővel vagyunk a helyszíneken, tehát azt gondolom, hogy ilyen tekintetben időveszteség nincsen.
Oberling József rendőrezredest, az ORFK közlekedés rendészeti főosztályának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.